Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió idei 11. adásában a Forma 1-es Brit Nagy Díj után Baka Gáborral és Kovács Olivérrel. Én Fehér Patrik vagyok. Hát a szilvesztoni verseny egy olyan futam volt, ami hát véleményem szerint, lehet, hogy aztán együtt leszek ezzel, majd erről is beszélünk az adásba, teljesen újraírhatja akár a szezon hátralévő részét is. Hát most nem feltétlen a bajnoki reményekre gondolok, mert hogy Max Verstappen fölény még mindig jelentős. Ő nyert ugyebár a nagy-britanniai versenyen is, viszont olyan nevek előtt, akikre még mondjuk évelején talán nem is számítottunk, Lando Norris személyében, például a McLarennel, Oscar Piastri a negyedik lett, gyakorlatilag harapófogóba szorították Lewis Hamilton Mercedesét, miközben az Aston Martin és a Ferrari eltűnt egy kicsit a mezőny sűrűjében, és a Williams-tel kellett, hogy csatázzanak a pontszerző helyekért.
Üdvözlöm én is a nézőket, hallgatókat, így kis kimaradás után visszatértem. És most itt emlegetted a csapatokat, meg pilótákat, de ugye nem csak itt volt változás, hanem az eleve a hétvége egy nagy változást hozott, ami tényleg valamelyest megváltoztatja a szezon további menetét. Még nem tudjuk hogyan, és az sem biztos, hogy mekkora szerepe volt ezen a hétvégén, de annyi biztos, hogy a Pirelli, látva, hogy mennyit javult az autók teljesítménye, újra kalibrálták a gumiaikat, gyakorlatilag a jövő évre kitalált konstrukciójukat előre hozták, és most Silverstone-tól már egészen a szezon végéig az újfajta gumikat adják a csapatoknak. A keverékek egyébként maradtak ugyanolyanok, mint voltak, viszont a gumi szerkezetét átalakították, hogy jobban bírják a terhelést, és nyilván itt aztán Silverstone-ban, ha valahol itt nagyon nagy szükség van rá, hogy ne durogjanak el a gumik, vagy ne rongyolódjanak el a gyors kanyarokban, úgyhogy érdekes mondani, egyébként nem volt sok szó róla a hétvégén. Senki nem panaszkodott, senki nem mondta, hogy a gumik miatt lassultunk, vagy gyorsultunk, vagy valami. Majd meglátjuk, hogy ez számított-e, azért néhány forduló után, főleg ősszel majd talán kiderül, hogy mit számít ez, de ez egy alapvető változás volt azért.
Én is köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Teszem hozzá, hogyha annyira drasztikus változást adott volna ez a változtatás, akkor annak azért hangot adtak volna, hiszen a Silverstone-i pálya közismerten gyilkolja a gumikat egyébként a vonalvezetéséből fakadóan, de valóban teljes csönd volt ennek kapcsán. Igazándiból olyan szinten, hogy még az is így megfordult az ember fejében, hogy tényleg változtattak egyáltalán. Tehát, hogy inkább a stratégiák szempontjából voltak érdekes húzások így a versenyen, de majd erre is kitérünk.
Hát igen, majd így csapatra azért végighaladunk, hogy ki hogy vette ezt a Silverstone-i akadályt, de azért felhívom előtte a szavazásunkra a figyelmet, ami úgy szól ma, hogy melyik csapat végez előrébb a bajnokságban. Hát a címből is, a YouTube-os adás címünkből is kis egyértelmű, hogy melyik két csapatot méretnénk össze veletek, kedves bennünket élőben követők, ugye az Aston Martinről és a McLarenről van szó. Ilyen állás szerint egyébként pont 50-50%-on áll a két istálló a nézők szavazatai szerint. Még nem dölt el, hogy ki végez előrébb a bajnoki sorrendben.
Minden esetre igen, szavazzatok, aztán mi is beszélünk majd róla, nyilván elmondjuk a saját tippünket, véleményünket is.
Igen, de kezdjük először a Red Bull-lal, hogy mi a helyzet, mégiscsak azért ők voltak megint a főszereplők a dobogó tetején, pontosabban csak Max Verstappen, mert hogy Perez zsinórban 5. alkalommal kiesett a Q3 előtt, ami most a Q1 volt.
Pont akartam is javasolni, hogy ne a Red Bull-lal kezdjük, hanem a Red Bull pilótáival, mert Max Verstappen nagyjából hozta a kötelezőt, azért érdemes megjegyezni, hogy a pólért meg kellett küzdenie. Itt most nem annyi volt, hogy körbe megyek a stand, hanem hajtani kellett érte, mert rezgett a léc a McLaren jó formája miatt. Másrészt meg a futamon sem volt akkora óriási előnye. Azért,
már a rajtnál sem, hiszen Lando Norris lerajtolta, hogy Oscar Piastri is így tett.
Úgyhogy hozta a kötelezőt, de most kicsit jobban megizzadt érte, mint korábban. Legalábbis ugye a futam első néhány köréig, aztán utána már elég biztosnak tűnt. Voltak kis panaszai, de egyébként ezt már hallottuk tőle, hogy mindig annyira jól mennek a dolgai, hogy az apróságokra is elkezd figyelni, és azokra panaszkodik, szóval félrevezető lehet esetleg az, hogy jaj, ez nem jó, visszaváltásnál van valami, jaj, elment a tapadásom, elől, hát akármi, ezeket halljuk tőle, és most nem is gúnytűzök belőle, csak hogy esetleg akik annyira nem figyelik, ő maga mondta, hogy hogyha így ráér, vezet, akkor igyekszik mindenről visszajelzést adni, úgyhogy nem feltétlenül kell attól tartani a rajongóinak, hogy amikor mond valamit, hogy bármi van a motorral, vagy akármi, akkor a következő körben kiesik. De igen, itt azért szorosabb volt. Jó kérdés, hogy ez most a pálya jellegéből fakadt, vagy az új gumikból, vagy egyszerűen...
Hát nem nyomja ki a gépnek a szemét, és lazázik kvázi. Igen, nyilván egy Forma 1-es autóban nem lehet nem lazázni, de...
Nem is feltétlenül lazázás, hanem inkább megfontoltságot érek felfedezni, mert erre én is gondoltam így a hétvége folyamán, hogy lehet, hogy azért van az, hogy nem annyira simán nyeri az időmérőt, meg nem 20 másodperccel győz a futamon. Egyrészt ugye ott a biztonsági autós fázis a vége felé, másrészt teljesen értelmetlen úgy kinyomni az autó szemét, úgymond, hogyha egyszer úgyis a Red Bull keze is megvan kötve az erőforrás komponensek tükrében, és azért a szezon másik felére is gondolni kell. Ami meg Perezt illeti, hát megint elperecelt, így már a szombati nap folyamán, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mexikói, hát lényegében házon belül is elismerik, hogy anyjából csak azért tartják őt, mert nincs más, aki ennél jobb szintet tudna produkálni a holland árnyékában.
Beszéljünk még egy kicsit Perezről, én nagyon szívesen beszélek róla, mindig van, nagyon érdekesnek tartom a karrierjét, de tényleg, szerintetek nekem meglepő, nekem meghökkentő ez az óriási formaromlás, amit a szezon elejéhez képest mutat, hogy tényleg egy öt forduló óta nem tud semmit produkálni gyakorlatilag az időmérőn, és versenyen is ugye régen híres volt arról, hogy szépen összegumimágiázza a jó helyezéseket, meg egy félig versenyképes autóval valahogy előre verekszi magát, hogyha van rá lehetőség, vagy legalább tart egy jó pozíciót, amikor még nem Red Bullban ült. Ehhez képest most azt látjuk, hogy a mezőny egyértelműen toronymagasan legjobb autójával elvérzik a Q1-ekben, és utána a futamokon se tud akkora óriási előrelépéseket produkálni. Jó, oké, Ausztriában nem volt rossz végül, amit
igen, hozom, de... és itt sem rossz szerintem a 9 pozíció, gondolod, átveszem a szót.
Jó, csak én bár, vagy csak a...
Ja, mond, igen,
akkor. Csak röviden ezt a gondolatot, hogy egy Red Bull-al, az idei Red Bull-al az ember azt gondolná, ahogy például láttuk nagy ritkán a Mercedes domináns korszakával is, hogy akárhonnan is indul, és szerintem egy Verstappenre ez igaz is lenne, akárhonnan is indul az az autóval, ott lesz a végén a dobogón. Szóval ez lenne az elvárható, hogy teljesen mindegy, hogy a 18. 19. rajtkockából vagy a box utcából indul, akkor is föl fog érni legalább a harmadik helyre. Itt meg nem ez volt. Nyilván egyébként ő mondta, hogy most benne van a McLaren megtátosodása is, meg nyilván meg a Mercedesek, és ott voltak elő, szóval nem egy egyszerű dolog onnan még előrébb verekedni magát, de mi van Perezzel?
Hát egyrészt nem, nincs Verstappen szintjén, ez szerintem avak is látja. Hát alapvetően ugye azért a 9 pozíció azért nem egy rossz, azért mégiscsak a félmezőnyt átlépte, hogyha úgy nézzük, kicsit védve őt. Viszont kicsit összekötném azzal ezt az egészet, aztán még egy szállat bevonnak. Szóval először is összekötném azzal, hogy Verstappen előnye nem volt akkora ezen a futamon, mint a összes többi korábbi, ugye, amikor a biztonsági autó a futam kétharmadánál gyakorlatilag nullázta a különbséget, akkor volt 9 másodperc körüli az előnye, hogyha hát matek hozzáveszik, akkor 14,5-15 másodperccel nyerhette volna meg a futamot Norris előtt, ami kisebb, mint a korábbi 20 körüli különbségek. Legalább ez most egy ilyen nagyon számolós, meg mit tudom, elméleti történet, de...
ez nagyon számolós.
Szerintem az egyébként, amit mondasz, hogy a Red Bull nem volt akkora fölényben most, mint máskor.
Igen. Ebből továbbvéve Perez fölényese volt akkora a többiekkel szemben, mint a korábbi pályákon, és ezért tudott csak a 15. helyről a 6. előre mászni. A másik dolog pedig, ami, hát az futam első felében azt hittem, hogy ott fog elolvadni itt a július közepi melegbe, mert hogy a tévéképernyőn nem volt értelmes látnivaló, ha azt nézzük, gyakorlatilag végigvonatoztak a pályán, és mindegy, hogy mennyire erős az egyes autók egyenesbeli tempója, megint DRS vonatozás volt, és még egy Red Bull-al se lehetett ebből nagyon sűrűn kitörni. Legalábbis ezt láttam. Szóval egy kicsi pálya specifikus történet is volt, szerintem, hogy
hát meg nem
mászott annyit előre.
Nem csak feltétlenül pálya specifikus, hanem itt azért, ahogy kiemeltétek a versenyzői kvalitások. Tehát Perez nem egy Verstappen, azért abban nem lennék biztos, hogy Verstappennek nem jött volna össze a dobogót. Tehát azért ő neki összejött volna szerintem, de Pereznél látjuk, hogy ez a hullámvölgy borzasztó. Egyrészt borzasztó maga a hullámvölgy is, és már lassan borzasztó régóta tart. Tehát ötödik hétvégén gyakorlatilag két hónapja csak azt látjuk, hogy szenved a mexikói, és azt sem tudja, hogy egyáltalán merre van az előre, és merre van a hátra.
Bocsánat, most akkor a végszót adtál, hogy a közepébe vágok, de van még előre Pereznek? Mert igazából azt láthattuk már, hogy a Red Bullnál mennyire kíméletlenül kivágnak bárkit, hogyha...
Vele szemben meglepően türelmesek szerepel. Egyébként.
Egy előrét tudok én mondani, ha második helyre behozza az autót.
De én úgy értettem, hogy akár már ebben a szezonban van még neki előre, vagy mondjuk, nem tudom, a nyári szünet utáni két utam.
Szerintem
után...
Gábor arra gondol, hogy Pereznek van esélyetlen kilábalni ebből a...
Hát igen, hogy egyáltalán nem is az,
korszakból.
Hogy esélye biztosan lehet, csak hogy megvárják-e a Red Bullnál, vagy...
Nem, hát nézd, én azt mondanám, a Red Bull eddigi policyét értelmezve, hogy nem, de ugye ez a kérdés hétvégéről hétvégére felmerül, és rendben az a kommunikáció hangzik el, hogy egyelőre nincs tervben, hogy Perez helyzetén változtassanak, ugye bár nagyon nem is lenne kire változtatni, mert ugye kit raksz fel a még nagyobb bajban lévő Nick de Vriest, vagy esetleg Tsunoda Jukit, de talán azt a Daniel Ricciardót, aki lassan már fél éve éles versenytapasztalat nélkül ott ücsörög a boxfalon.
Ami egy kicsit más szállat behoznék ebbe a pilóta csereberébe, amit amúgy tőlem lehet, hogy kicsit szokatlan, de mondjuk a néha velünk tartó Horváth Zsolt kollégánk lehet, hogy hamarabb behozná, mert neki hamarabb szoktak ezek a fajta gondotok eszébe jutni, de mi van, hogyha a Red Bull egy kicsit nem csak a Form 1-et figyeli, hanem a Form 1-en kívüli piacokat is, és azt mondja, hogy nem kéne újat húzni a mexikóiakkal, mert eléggé népszerűek vagyunk ott, és így is simán nyerünk mindent, legyen már pénzügyi elég is jó, főleg úgy, hogy már nem egy a motorsportért megbolonduló Dietrich Mateschitz a főnök, hanem üzletemberek gyakorlatilag.
Na jó, de gondolod, hogy a Red Bullnak akkor a piacon a Mexikóban, tehát...
Azt nem tudjuk, de én inkább arra onnan közelíteném, hogy jó az a Red Bullnak, hogy nem tudom, nyilván ez attól függ, hogy mennyire követ,
most
nem követ
jó.
Az ember a Forma 1-et, mert nyilván aki csak arról hall, hogy Red Bull győzelem, Max Verstappen, és úgy mit tudom én, három fordulónként bekapcsolja, aztán elalszik rajta, annak lehet, hogy jó, de az valami, hogy a másik versenyzőnk gyakorlatilag sehol nincs, és most már fönnáll a veszélye annak, hogy elbukja a második helyet az F1 történetének egyik legdominánsabb autójában ülve, szóval...
11 győzelem zsinórban, hogyha a tavalyi végét is ide vesszük.
Így van.
És ebből Perez 2-t tudott biztosítani.
Szóval, hogy mi szól Perez mellett, itt említettünk már néhány dolgot, de úgy szerintem fogaljuk össze, hogy tényleg valószínűleg nincs olyan, akire le lehetne cserélni azonnal.
Igen, ezt akartam úgy mondani.
Másrészt meg ugye annyira erős maga az autó, meg Max Verstappen, hogy ahogy ő is említette, gyakorlatilag egyedül megnyeri a konstruktőri bajnokságot is. Egyébként amiről később fogunk beszélni, hogy nincsen egyetlen ellenfele, hanem mindig más az ellenfele.
Keresztbe veri mindenki egymást.
Szétoszlanak a riválisok között, és mit is akartam még, bocsánat, valami most lett volna a legfontosabb. Ja, igen, amit még kettővel ezelőtt csak kicsit elvitted, de hogy szerintem lenne még jelölt a helyére, akit egyébként mostanában pont a Ferrarival is hírbe hoztak, és aki már ült is ennek a csapatnak az autójában.
Alex Albon.
Alex Albon, akinek ugyan már nincsen semmiféle Red Bull kötődése, de azért mégiscsak ismeri a csapatot, meg az ő programjukból került a Forma 1-be, és úgy remekel a Williamsben, hogy nem is tudom, szóval tényleg ő aztán csúcspilóta. Más kérdés, hogy menne, ha hívnák. Szóval én még azt is kétlem, mert lehet, hogy annyira rossz volt ott, és csak egyetlen záró gondolat még itt Pérezhez kapcsolódóan, hogy azért azt érdemes fölidézni, hogy tényleg nem ő az első, aki valahogy így szétesett a Red Bullnál, sőt, ő esett szét legkésőbb, de előtte ugye Albon, Gasly, sőt, igazából Ricardo is már azt érezte, hogy ott nincs tovább, akármik.
Kriát, de pláne.
Szóval nem biztos, hogy csak Perezben kell keresni a hibát, valahogy úgy tűnik, hogy nem tudják kezelni a második számú versenyzőt, valami mindig van velük, és valamiért nem olyan versenyképesek, de ugorjunk most már el.
Igen, még jött a kommentek, aztán itt eléggé beindult a gondolatgyár a nézőink körében, és aztán utána igen, lépjünk valamerre. Dancsiga írja, hogy Sainz jól mutatna Verstappen mellett. Sainzról még fogunk egyébként beszélni, mert pont itt a pilóta kering felle kapcsolatban indult bele inkább. Szabó Bence írja, hogy szerintem Perez annyira rágörcsölt a VB címre, hogy ideggől vezet, és ezért nem tud teljesíteni, illetve...
Ebben mondjuk van igazság. Hiszen Perez az, aki idén körülbelül 8-szor elmondta, hogy most összeszedi magát, most a VB címért fogunk harcolni, csak az a helyzet, hogy ezek körülbelül nagyjából két napig tartanak.
Még hozzátette, hogy szerint a kis testvér csapatnál lesz érdekes a keringő, ha Nick DeVries helyre behozzák Liam Lawson-t, és jól fog menni, illetve ha Yuki Tsunoda nem változtat, simán behozhatják Iwasát a japán helyére. Itt azért nekem sántított egy-két dolog, szerintem ott még kicsit...
Hát még a Lawson szában van a legtöbb racionalitás.
Vagy esetleg Ricardo visszaültetésébe.
Egyébként szerintem meg abban lenne, kétszeresen is jó lenne ez, azért nyilván egy tapasztalt pilótát kapnának, olyan pilótát kapnának, akit ismernek, és Ricardo kipróbálhatnák az Alfa Tauriban, hogy képes lenne akár Perez helyére visszajönni. Szóval, ha valaki, akkor inkább Ricardo az, aki szerintem szezon közben beülhet az Alfa Tauriba. Aztán, hogy utána a 24-re átültetik el a nagy csapathoz, mert annyira ügyetlen Perez, hogy mennie kell, vagy marad az Alfa Taurinál, vagy egyszerűen azt mondják, hogy köszönjük, hogy kisegítetted a csapatot, aztán valami ifjancot ültetünk a helyedre 24-re. Az a más kérdés, de hogyha valakire, akkor szerintem nincs a választásuk, Ricardo-t kell ültetni, akármelyik csapatot.
Tartozok 19-re?
Hát most Pereznél rosszabb lesz, vagy De Frisnél szab lesz? Valószínűleg
nem.
Azt mondom nektek, hogy lépjük tovább a McLarenre.
Sárgáról papajára és kromra válta?
Igen, amúgy még Dancsika írt egy utolsót. Engem neveznek naívnak, ti meg arról fantáziáltok, hogy Ricardo helyet kap a Red Bullban.
Gondolkodni Hornerek fejével, meg
már... Opa! Balka Krisztián Horner Gábor.
Igen, itt a babérejére törtek, Patrik.
Én még Binotto vagyok.
Hát akkor viszontlátásra.
Nem, ott Ausztriában ott voltam.
Ki a tégla?
Na, tényleg szerintem haladjunk tovább. Na, igen, azért én még érdekesebb volt a Red Bullnál a McLaren, sőt a hétvége legnagyobb durranása a McLaren volt.
Na, én most elmondom nektek, hogy a múltkori adásban már látva a McLaren megerősödő formát, és szerintem tárgyalhatjuk, hogyha már cím is egyben van az Aston Martinnal közösen. Én már a múltkori adásnál is felvetettem azt, mikor még itt a címről egyeztettünk közösen, hogy nem lehetne valamilyen Aston Martinos, visszacsúszós szálon gondolkodni, és mondtátok, hogy nem, pedig majdnem, hogy igazam lett. Oké, két futam után, hogy még mindig hamar vagyunk, de hogy az Aston Martinnál tényleg azt látjuk, hogy csúsznak vissza, a McLaren meg mozog előre. Hogy két autóra is megjött a fejlesztésük, Ausztriában ugye még csak Norrisnál volt Norris. Ott, és verte Hamiltont. Most meg megjött Piastrira is, aki csak azért nem
vette... És ő még nem is kapott első szárnyat.
És csak azért nem vette Hamiltont, mert jött a biztonsági autó. Szóval, igen. Mit akartál onnan, Oliver?
Patrik, Patrik, most töltsék egy lottó szemét indulás előtt.
Jó.
tehát ilyen tökéletesek az erőviszonybeli érdékeid, és ennyire a jövőbe tudsz látni, akkor tényleg. De előtte azért lehet, hogy beszélgessük, hogy legalább a 4 találatos összejöjjön nekem a szombati húzásnál.
Jó.
Na, McLaren, tehát szignifikáns az előretörés. Ugyebár a mezőny elején még arról beszéltünk, talán itt is,
már hogy... Már a szezon elején, de igen.
Hogy sehol nincsenek, visszacsúsztak abszolút a mélypontra, McLaren Honda-s időszak 2.0-ja, 8., 9., 10. erő, a Q2 is már csodaszámban megy, és ehhez képest már valóban biztató volt az osztrák forma is, legalábbis Norris részéről most meg. Ha azt veszük, akkor ez egy majd McLaren pole pozíció lett. Tehát mondjuk az nem volt olyan régen, azt el kell ismerni, de nagyot szólt volna, hogyha Verstappen nem tudja vétani az utolsó körén, már pedig erre meg volt minden esély, hiszen zöld első, sárga második szektor, és Norris elsőként tudott bemenni egy 26-ba az időmérő edzésen, és aztán a rajt, hát konkrétan, hogyha Norris nem lejjez be Verstappen miatt, akkor mind a két McLaren elmegy a Holland mellett, és akkor McLaren 1-2-ben fordultak volna. Hát hasonló hazai brit csodát a Williams-től láthatunk néhány évvel ezelőtt, amikor ilyen Massa Bottas hasonló párostázban rajtották le az akkori aktuális éllovast. De ami számomra még inkább meggyőző volt, hogy ezt a tempót végig tartani tudták. És tényleg, hogyha nincs a safety car, akkor kettős dobogó. Úgyhogy azért Piastri, bár hogy veszük egy újonc, igaz, hogy kimagaslik az újoncok közül, hogyha itt például De Vrieshez vagy Sargenthez hasonlítjuk, de akkor is óriási meglepetés lett volna. Mondjuk ez a negyedik hely is mindenféleképpen az még, hogy a Piastriban van is egy kicsi csalódottság emiatt, de le a kalappal.
Jó, hát egyébként Verstappennek is az első évében egy negyedik volt a legjobb helye, ugye? Jól emlékszem, hogy...
Olyasmi.
Ez egy jó kezdés, szóval, hogyha...
Előremutató.
Összejön, akkor az nem akkora gáz, de egy dolgot hadd szúrjak itt közben, ami nem konkrétan a McLarenhez kapcsolódik, McLaren kapcsán, de nem róluk szól, az, hogy Silverstone-ban megint ugye híresen értők az ottani nézők, meg nagyon sokan is ott vannak, és olyan örömmel hallottam, hogy őrjöngött a lelátókon a közönség, amikor az első néhány körben látták, ugye, hogy a McLarenek ott vannak az élen, Norris vezet, és Piastri is jó helyen van, ugye a hazai csapat miatt, és akkor ötlött az eszembe, hogy emlékeztek, ugye, hogy még két éve volt talán, 2 vagy 3 éve, amikor alákeverték ezt a hamis közönségkörjöngést, borzalmas volt, és most jutott eszembe, hogy na, hát azt nem halljuk egy ideje, és ez most igazi volt, és úgy örülök, hogy azt elfelejteniük, mert annyira hamis volt az egész. Nem tudom, Oliver, akartál még valamit a McLarenről? Vagy?
Hát igazániból volt is kinek kovációt adni, hiszen az egész hétvégén látogató száma 480 ezer fő volt, szóval teljesen érthető volt, hogy a brit csapat autója a brit versenyzővel.
Igen.
Egyébként még az adás lenni, Gábor, ugye te hoztad fel a gumikat. Na, hát szerintem ez a tipikus eset annak, hogy nem,
viszont érdekes
hogy
volt.
Nem arra gondolok, hanem hogy az megváltozott szerkezetű gumik nem játszottak itt bele a teljesítményekbe. Ugye pont amit mondtam, amiatt gondolom ez, hogy Ausztriában az újabb autóval Norris már elérre tudott menni, megelőzve Hamiltont, ugye most is elő voltak, csak most még jobban kijött nekik a lépés, meg hát vagy az ő erősebb formájuk, vagy a többiek gyengülése. Egyébként ezzel kapcsolatban írt komment egy GP, azt írja, hogy azért én még nem szólnám el magam a McLaren miatt, a hétvégén nem a McLaren volt kimagaslóan erős, hanem a Red Bull teljesített alul, jóval kevésbé volt domináns a Red Bull, mint korábban, valószínűleg beállítás. Ezzel nem feltétlenül értek egyébként egyet, azért mert, gyorsan csak egy mondat, azért mert mindenki rosszabbul állítottabb az autót, csak a McLaren jobban, meg a Williams, akik elérébb küzdhettek.
És akkor itt hadd vegyem át, mert félig meddig azért egyetértek, nem feltétlenül a beállításokkal az, hogy mindenki, mert tényleg a McLaren nem csak a Red Bullhoz került közelebb, hanem mindenki mással szemben is erősebb volt, szóval nem ennyien rontják el egyszerre. Viszont azt még úgy nem beszéltünk meg a gumikról, nem tudjuk, hogy mekkora szerepet játszottak. A te logikád alapján nem nagyot, és érthető, hogy mit mondasz, viszont azt is látnunk kell, hogy azért a most két, ha nem is egyforma, de valamennyire hasonló jellegű pályán láttunk a McLarentől jó formát, ami következik, ugye a Hungaroring, a saját pályánk, az aztán ég és föld Silverstonehoz, meg akár a Red Bullringhez képest, a lassú, kanyargós pálya, ezek meg gyorsak, és na mindegy, szóval nem, igen. A lényeg, hogy tényleg nagyon különböző pályák, és még egy dolog, hogy ezen a hétvégén azért a vártnál, meg a megszokottnál hűvösebb idő volt, alacsonyabb volt az aszfalt hőmérséklet, és a levegő is hűvösebb volt, szóval McLarennél utaltak is erre, hogy ez valamennyire a kezükre játszott. Szóval abból, hogy viszonylag jól mentek Ausztriában, Norrisszal, meg most tényleg volt egy remek hétvégéjük, szerintem korai lenne bármit.
A következő négy hétvégét én megvárnám.
Igen, pont ezt akarom mondani, mert ugyan egy teljesen más pálya, valószínűleg totálisan más időjárással, a szokásos hungaroring. Bocsánat, hungaroringi kánikulával.
Láttam előrejelzést, vasárnap eshet.
Hát jó, igen.
Ó, addig még hányszor változhat.
Ezzel együtt tényleg jön egy nagyon más pálya, hogyha ott is azt látjuk, hogy legalább ott vannak, nem tudom, hoznak egy top 6-ot, vagy valami, akkor kezdjenek el a McLaren szurkolók reménykedni, de hogyha aztán nálunk visszacsúsznak valahova a top 10 végébe, vagy ott ilyen 8-12. Hely között vannak, akkor azért érdemes kivárni ezzel.
Akkor a kérdésre mi a válasz? Aston Martin hát, még ezzel érve, hogy
megvárni. Bocsánat, pont erre akartam. Aztán utána át is adom a szót, de mondanám, hogy láttunk már idén Karonvári utcavágy az első 5 fordulója után senki nem merte volna azt mondani, hogy az Aston Martin nem lesz tényező már a brit nagy díjon, pedig nem volt, meg most már egy ideje nem az. Láttunk már Mercedes-es magukra találást is.
Ferrari-sat is. Ebben egyébként az a szép, hogy hétvégéről hétvégére egymás kezébe adják át a stafétabotot, attól függően éppen kinek van fejlesztése, mármint jelentősebb fejlesztési csomagja, kinek hogy fekszik az adott időjárás, a gumia, a pálya, és mindezt a Red Bull, vagy inkább a Verstappen Racing a markában rögve nézi végig, ahogy mögötte így megy a tisza harc.
Senki nem teszel elég pontot tőlük, csak egymástól, és igazából ez is a szomorú. Képzeljünk egy olyan szezont, hogyha nem lenne itt a Red Bull. Hogy micsoda őrületes szezonunk lenne.
Hát ilyen 2012 megismétlődne.
És most meg mindez csak a második, harmadik helyért zajlik.
Ahogy mondtam, Norris, Verstappen
mindent
elront.
Verstappen mindent elront. Erre gondoltam én is.
Igen. Na, a kérdésre a válasz.
Igaza van, tessék.
A kérdésre a válasz. Aston Martin vagy McLaren végez előrébb év végén.
Ja, igen, végig csak elkezdtem egy csűrni csavarni. Én azt gondolom, hogy jó kérdést találtál ki, de... Nagyon nehéz megmondani, de a McLarennek akkora hátránya, emlékezzünk, hogy az Aston Martinnak gyakorlatilag most több mint háromszor annyi pontja van a konstruktőri versenyben, mint a McLarennek, 181 és 59, hogy azért ezt nem könnyű behozni, még úgy sem, hogy tényleg az Aston Martin eléggé leszálló ágba került, a McLaren meg most két jó hétvégén van túl, de igen, itt figyelmeztetek újra, hogy most nagyon keveset láttunk még a McLarentől ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy egyértelműen előre tudnak lépkedni ennyit a konstruktőri bajnokságban. Úgyhogy én azt mondom, hogy a két csapat közül melyik végez előrébb, akkor én azt mondom, hogy az Aston Martin.
Oliver?
Nehéz kérdés. Mert most tényleg a McLarentől látunk másfél jó hétvégét. Nem tudom, hogy ez így marad, de vagy csak ilyen egyszeri-kétszeri fellángolás. Meg ugye ott az Aston Martin, ahol Alonso is hiába hoz ki mindent az autóból, nem elég egyelőre túl sokra, és nem tudni, hogy ez tényleg egy tartós állapot lesz, mert ugye felmerült, hogy lehet, hogy azért esik vissza az Aston Martin, mert túl sok puskapört lőttek el a szezon elején, és éppen ezért már nem nagyon tudnak reagálni arra, hogy hogy a riválisok javulnak. Viszont, ami a McLaren mellett szól a részemről, hogyha jó az autó, akkor ott legalább van kettő fiatal, jó kaliberű, tehetséges versenyző. Még azért a Aston Martinnál olyan a helyzet, mint a Red Bullnál pilóta fronton, hogy van Alonso meg valamilyen mellékes háttérszerepben Stroll, ott valamit elbohóckodik, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, most is volt egy elég érdekes megmozdulás a kanadainak, ami pontot voltak éppen nem ért, egy enyhe büntetést annál inkább.
Kettő büntető pontot, valakinek azt is ígytenie kell.
Hát, erről az Alpinnál tudnának beszélni nagyon, nagyon komolyan. Nem tudom, tehát... Ha a pilótákból kéne kínulni, akkor azt mondom, hogy McLaren, de óriási a Hawkingiak lemaradása. Tehát, hogy a következő 12 hétvége azt a 100-valahány pontot le lehetne dolgozni, úgyhogy azért nem arról van szó, hogy az Aston Martin minden hétvégét lenullázza, hanem most ilyen három gyengébb pályájuk volt. Tehát, én most azt mondom, hogy Aston Martin jelenleg. Tehát egyszerűen...
Na, te akkor Aston mondasz. Gábor is Aston mond.
Én biztonsági játékos vagyok.
Én viszont annak ellenére, hogy például Dancsika is arra hívta fel a figyelmet végig az adás elején, amire te, Gábor, hogy a McLaren kicsit olyan Williams-es tempó szempontból, mert hogy a hosszú egyenesek meg gyors kanyarok azok mennek nekik, de az árnyaltabb pályaszakaszokon azért lesznek még nehézségek. Szóval Szabó Bence pedig írja közben, hogy az Aston Martin jó irányba tart, egy csapat egy apuci miatt az F1-ben lévő életveszéllyel, és az öt folyton védő kétszeres világbajnokkal. Szóval pilóta fronton nekem ugye a McLaren felé billen a történet, abból a szempontból, hogy gyakorlatilag beszélünk itt nagy pont hátrányról, viszont éppen ennyi futam van hátra, még több is, mint amennyi eddig eltelt a szezonból, szóval idő még van visszahozni. Oké, hogy az Aston Martinnál van egy teljesítmény alap, ami a McLarennél évelején nem volt meg, úgyhogy ebből a szempontból náluk van a for, de összességében az én szavazatom a McLarennél. Szóval azt gondolom, hogy a cím is fogalmaz, a McLaren az új Aston Martin, aztán meglátjuk, hogy Norris vagy Piastri, vagy Norris és Piastri mennyiszer csatlakozik majd a dobogóra. Hát reméljük, hogy nem mindig Verstappen mellé, de hogy igen.
Bocsánat, nem feltétlenül olvassam mindenki a vezes cikkeit így hétfőn. Hadd tegyem hozzá, hogy azért Aston Martin ellen szól, vagy hogy mondjam, igen, akár a McLaren mellett szólhat, de ez megint más kérdés. Azt, hogy az Aston Martinnál Pedro de la Rosa, ugye, aki ott most nem tudom pontosan milyen minőségben
egy
van,
kis
de ugye
főnök.
Igen, így Alonso-t követi folyamatosan a McLaren óta, 2007 óta mindig megy vele, ahol a honfitárs dolgozik. Szóval arról beszélt a hétvégén, gyakorlatilag elismerte, hogy az Aston Martintól már nem várható érdemi fejlődés, lesz még néhány ez az, amiket már hetekkel, hónapokkal ezelőtt kiteszteltek a szélcsatornában, aztán majd még megérkezik az autóra, de mostantól gyakorlatilag júliustól ők már a 2024-es autóra koncentrálnak. Na most egyébként nagyjából ez az igaz a Mercedesre is, mert Toto Wolff is erről beszélt.
Hát tovább is mehetünk a Mercivel, hogyha gondolod.
Igen, csak egy pillanat még annyi, hogy azt a nagy kérdés, hogy a McLarennél hogyan gondolkodnak erről, hogy érdemesen még azért hajtani, hogy fölének, nem tudom, a konstruktőri negyedik helyre, ami talán reális lehet, vagy mit akarnak, szóval ezért is gondolom azt, hogy az Astonnak van több esélye arra, hogy előrébb végezzen, mint a McLaren, mert szerintem a McLarennél sem fogják hajtani ezt a leeresztett kerekű biciklit, hogy oké, végre a láncot a helyére raktuk, de azért még az autónak van egy csomó hibája, és lehet, hogy nem érdemes erre annyit áldozni, hogy aztán a következő évi autóval megint viszonylagos hátrányban legyenek. Úgyhogy szerintem nem fogják túlfejleszteni a többieket, mert gyakorlatilag mindenki leáll. A Red Bullnak nincs miért, mert ők már megnyerték, a többiek meg inkább arra koncentrálnak, hogy akár tegyünk rá egy jobb évet jövőre. Úgyhogy a McLaren és szerintem ezért semmiképp nem.
És ugye a Mercedes is ez a terve, hogy említetted.
Így
hát amúgy nekem ezen a hétvégén ők voltak, ahogy még nektek írtam délután, számomra egy ilyen langyos vízcsapat voltak a hétvégén. Ugye Hamilton azért hazai pályán egy dobogót összehozott, de ahhoz tegyük hozzá egyértelműen kellett a biztonsági autó. Aztán még eszembe jutott egy két dolog. Ez egyik, hogy tényleg csak ennyi, hogy a safety car kellett ahhoz, hogy hogy ez Mercedes dobogó legyen, viszont a másik az, hogy azért Hamiltonban megint előjött az autótervező énje. Amikor meglátta, hogy jéz, a McLaren gyorsabb, mint mi, csináljunk mi is egy Red Bull koppintott McLaren koppintott Mercit. Hogy meg...
De ahogy említették, ez olyan már kicsit ilyen veszett fejszennyel, ilyen halott ötlet, hiszen nem nagyon. Pont arról beszélt Toto Wolff, hogy ilyen, ugye megcsinálták a Monaco-ra érkezett tényleg radikális nagy átalakítást, gyakorlatilag egy B-autót hoztak a tavalyról megörökölt, vagy magukkal rángatott érthetetlen módon, megtartott tavalyi koncepció után, tényleg átálltak valami másra, úgyhogy még csak nem is csak az akarat hiányzik, hanem ugye a mai költségplafonos időben, amikor az előző évi eredmények alapján ugye le van osztva, hogy ki hány órát dolgozhat a szélcsatornában, mennyit foglalkozhat a számítógépes folyadékáramlásos szimulációkkal. Egyszerűen nincs is rá kapacitásuk, úgyhogy Mercinél hiába kéri Hamiltonnak, majd átállítják a szárnyakat, vagy a felfüggesztést, ilyen-olyan beállításokat, de megint egy újabb fél koncepcióváltás nem fog beleférni se anyagilag, se egyszerűen nincs rá kapacitás, úgyhogy...
Hogyha
tényleg annyira beigazolódik, hogy milyen jó a McLaren, és milyen jó irányba indultak, akkor azt még figyelhetik, aztán a következő pár hónapban reszelhetik a 24-es, de idén erre az autóra már keresztet vetettek gyakorlatilag.
De Csiga írja egyébként, hogy a Merci most lemásolhatná az Aston, mint annó, csak fordító, ugye ott 19-ben volt ez a, vagy 20-ban?
A rózsaszín Merci.
Igen, a rózsaszín Merci most meg lehetne a fekete Aston, vagy hát a fekete McLaren, hogyha még a McLaren-et másolnak.
De régen meg az Astonra mondták, hogy az zöld Red Bull.
Akkor most... Az is volt, igen.
De akkor a Mercedes lenne lényegében egy fekete Red Bull-os, fekete Astonos.
Igen, kicsit irány, furcsa.
És olyan nagyon visszafordul, hogy akkor lényegében lemásolják egykori saját magukat, és akkor... Luis, mégis mire gondoltam?
nem tudom, hogy a Mercivel kapcsolatban maradt-e bennetek gondolat, mert hogyha nincs egyébként, most még mielőtt tovább mennénk a Ferrari-ra, így a nagy csapatok közül, egy érdekes gondolatmenet kezd kibontakozni most itt a kommentekben, amit Szabó Péter írja, hogy most kezd látszani a költségplafon hatása, egyébként ez abszolút egyet tudok érteni, és GP írja, hogy ezt kifejtenéd, mindenki ugyanannyi pénzből gazdálkodik hivatalosan. Hát ugye pont ez egyébként a probléma kvázi, mert gyakorlatilag kőbe vésődnek az erőviszonyok azzal, hogy valaki ilyen esetben a Red Bull ugye betalált egy jó koncepcióval, és ő is fejleszti, amíg van pénze, igaz, hogy kevesebb pénzből, a büntetés, meg ez egyebek miatt, ugye a fejlesztési korlátozás miatt, de hogy mindenki fejleszt, ameddig van pénze, csak hát, hogyha Red Bull is fejleszt, meg a többiek is utána mennek, attól még a különbségek kvázi befagynak, és megmarad az, hogy betáltak egy jó koncepcióval, és azt az előnyt végig viszik, többé-kevésbé változó.
Hadd mondjak egy talán érzékletes példát, hogy igazából itt nem is arról van szó, hogy nem tudnak fejleszteni, de ahogy már utaltunk rá, az Aston Martin nagyon mindent eltalált a szezon elején, meg akkor pörgették nagyon, és mostanra kifutott, elfogyott a lendület. A Mercinél már volt egy ilyen nagy fordulat, néhány jó hónapja, ő egy hónapja Monacóra hozott autóval, a McLarennél most, és kicsit olyan ez, gondoljunk arra, mint amikor száradó pályán megy az időmérő, szóval itt most gyakorlatilag mindenkinek körbe kell érnie, de aki a legkésőbb eltalálja a legjobb fejlesztéseket, a célvonalig, ami ugye a költségplafon ebben az esetben, az jár a legjobban. És most úgy tűnik, hogy a McLaren van elég közel ahhoz, hogy épp a jó időben talált el egy fejlesztést, de gyakorlatilag tényleg most szárad a pálya, fogy az idő, és hogyha most valaki jól előrelép, akkor jól jár, aki meg kicsit később futotta a gyors körét, mint akár az Aston vagy a Mercedes, az lehet, hogy rosszul jár, mert a pálya ugyanolyan hosszú nekik is. Csak ők még nedves pályán mentek, vagy nedvesebb pályán mentek, hogyha ezt lehetett követni.
Nem ja, tudom, igen, hát gyakorlatilag ez pont, ugye az Aston kvázi felszárítja a pályát, kipróbálja a jó megoldásokat, ha úgy vesszük, felrakták a Red Bulléhoz hasonlító jó megoldást, tényleg közel is kerültek hozzáig, de a McLaren látta, hogy igen, lehet, hogy ezt még lehetne itt-ott csiszolni, és hát most Silverstone-ra úgy megcsiszolták, hogy mindenki elérepültek. Kvázi, de amúgy szerintem érthető volt az analógiád egyébként. Itt még írják közben egy kicsit megint más téma, még nem Ferrari, hogy 2026-tól lesz izgalmas. Verstappen akkor még visszavonul, ugye ő nem 26-ban vonul vissza legalábbis, de 28-ban szerződés, és nyilván az sem biztos, hogy akkor visszavonul. Verstappen akkor már visszavonul, és jönnek az 50-50-es motorok, ahol az utolsó 200 méteren majd visszaváltanak hatodikba, és töltik az aksit, akkor a pofár esés lesz, hogy csak na, ehhez gyorsan hozzáteszek valamit. Ezzel a hírrel én foglalkoztam a vezes.hu per Forma 1 oldalon, és részben személyes gondolat is volt, amikor azt a címet adtam, hogy abszurd, hogy üzemanyag égetéssel lesz zöldebb a Forma 1, mert hogy gyakorlatilag úgy néz ki amúgy, így a Mercedes motorrészlegétől is elmondták, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy feltöltsék, itt írják is a kommentben, hogy 50-50-es motorokat, a energia 50%-a pusztán a V6-os belségési részből jön, a másik 50%-a meg teljesen elektromos lesz, de hát az áramot is nyilván a visszatöltésekből, meg valahogy benzin elégetésével nyerik mindent, hogy fékezéssel jön vissza, vagy most már a MGU-H már nem lesz, de hogy eddig a hőenergia is játszott. Na a lényeg ahhoz, hogy egy időmérőre mondjuk feltöltsék teljesen az aksikat, és a lehető leggyorsabbak legyenek, ahhoz visszahozzák az üzemanyag égetést, és ez így mondták a Mercedes, hogy hát igen, de belefér, mert bio, vagy milyen szintetikus, fenntartható forrásból származó üzemanyagunk ez. Nekem ez annyira abszolút akkor is, hogyha szintetikus az üzemanyag.
Ez remek, tehát, de nézd, a formájnak az is belefért ide, hogy ugyanúgy keresztül kosultozgassanak körbe a világban. Ezen a jövői naptár egy picit finomít már, de azért még lesznek értetetlen kiugrások, úgymond, ami a Verstappent illeti, majd vissza fog gondolni, hogyha elérkezettek, látja az idejét. Erről annyit, hogy Hamilton még 2014-ben ígéretet tett arra, hogy 7 évvel később visszavonul, hát azóta is várat magára a pillanat.
Most szerintem egy kicsit elcsúsztál a fókuszról, mert szerintem itt a technológia volt, amiről itt
hát
a
még kommentelők is... Egymás után volt két komment, reagáltam a másikra is így részben.
Ja.
Ami a motorokat illeti, hát nézd, meglátjuk. Tehát én a Formula E-ben láttunk már olyat, hogy Pascal Wehrlein az utolsó 100 méteren vesztítette el futamot, amiatt, mert elfogyott a kraft.
Amúgy ugye itt most ez egy dolog, de ez, ha itt több nézőpont is van. A Red Bull szeretne ezek kicsit csavarni itt a szabályokon most még, amikor van rá idő. Sőt, a Ferrari-nál is arról beszéltek, Vasseur mondta azt, hiszem, hogy gyakorlatilag nem mondta ki konkrétan, de azt mondta, hogy van még idő, lehet még változtatni, úgy, ahogy nyitottak lehetnek. Szóval szerintem itt ki fognak találni valamit, mert tényleg az óriási bolyama lenne amit te előadtál. Főleg ugye van ez a net zero, ez a nulla...
2030 a karbon semlegesével a Forma 1.
Netto zero, ahogy a neve is mondja, és ahhoz képest az egy ciki lenne, vagy nem tudom, akár lovaskocsival vinnék az autókat pályára, valahogy
szuper zárják. De az se karbon semleges, mert a ló meg szintén.
Na mindegy, szóval...
Hát ez sehogy sem fog működni, srácok.
De itt még lehet valami, szerintem, hogyha valamik ez ősszel, idén évvégén ki fog csúcsosodni, addigra összecsapnak, mert tényleg egyébként 26-ra valamivel és elő kell állni. És
telik az idő, a szabályokat meg hamarabb
igen, kell fektetni. Azt le kell tisztázni most az idei év végéig, de szerintem addig még benne van, hogy kitalálnak valamit. Egyébként ezért 26-ra ne várjunk sokat, ahogy már itt többször említettük, de még ma is előjött, hogy úgyis az lesz, hogy valamelyik csapat nagyon beletalál, valamelyik motorgyártó és valamelyik csapat, nagy szabályváltozásoknál mindig ez van, úgyhogy most a szerencsétlen Red Bull dominancia után kapunk majd egy újabb vagy a folytatását, vagy egy újabb dominanciát, de igen, ott megint jó sok év kell majd ahhoz, hogy letisztázódjon, úgyhogy akármi is lesz, ne várjunk csodát 26-tól.
Na, mit szóltok, hogyha egy kicsit ferrárizunk?
Nem sok vizet zavarnak, úgyhogy mondjuk.
Lehet, hát igen, a szemleges szurkoló részről sajnos, de hát azért beszélt témát adtak meg én, mert hogy olyan elképesztő taktikával álltak elő, hogy biztos láttatok, mert szerintem a nézőink meg a hallgatóink többsége is találkozott az interneten ezzel a bohócos mémben, amikor a Ferrari box falának az emberi helyén bohóc figurák ülnek, meg ott... Na ez tipikusan az a futam volt, amikor ugye tényleg az volt beharangozva, hogy keményebb szerkezeti gumik jönnek, ergo laikusként azt gondolhatná akár az ember, hogy jobban meg lehetne őket dolgozni, és tényleg senkinek nem volt olyan elképzelése a boxban, mint a Ferrari-nak, hogy hozzuk ki őket hamar, védjük le az alávágást, ugye ez volt azt hiszem hivatalosan az indoklás annak, hogy Leclerc indokatlanul korán kihozták a boxba. Én nem tudom tényleg hova tenni, hogy miért. Vasször azt elmondta, hogy lehet tényleg túl óvatosak voltunk, de nem
az
már.
Az a baj, bocsánat, de hogy engem a Ferrari már pont emiatt nem izgat. Inkább az az érdekes, ha valamit eltalálnak. A Ferrari-tól annyi ilyet láttunk már, és hihetetlen, hogy teljesen mindegy, hogy ki a főnök, hogy egy Binotto, vagy Arriva Bene, vagy most Vasször. Valami ott nagyon, de erről már beszéltünk is, nem lepett meg. Szóval nem tudom, nekem az a furcsa, ha valamit legalább minimálisan kompetensen csinálnak meg egy hétvégén. Ugye,
a múltkor.
Igen, voltak hősök is nagy idézőjelekben, de nem tudom. Ami nekem inkább érdekesebb volt, hogy ugye már Sainz is, mintha elbizonytalanodott volna, vagy most nem tudta megmondani, pedig általában az-e hallatszik, hogy kattog az agya, meg próbálja kitalálni a taktikát, meg a versenyen gondolkodik.
Az mondjuk elég abszurd, hogy basszus, te vagy a pilóta, és kettőt meg tudsz jegyezni, hogy egy A, meg egy B terv, hogy kétszer jövünk, vagy háromszor az 52. körben, mondjuk az első az van a 20. Azért kettőig el tudnál számolni
én
pilótaként.
Persze, nem is az, csak hogy nem arra gondoltam, amikor kérdezték, hogy akkor most szeretnék kiállni, vagy hagyjunk kint.
És rátok bízom.
Hogy rátok bízom, aztán kint hagyták, aztán gyakorlatilag az lett belőle, hogy pár körre később felfalta mindenki, aki érkezett mögötte, aztán örülhetett, hogy tizedik lett. De hogy tényleg valami nagyon, nagyon félre van csúszva stratégia meg taktika alkotásnál, mert
Dancsika kérdezi, hogy egyébként
a csapat mondja el, vagy a pilóta bizonytalan, aztán rosszat igen. Választ.
Szóval hogy egyébként tényleg olyan indokatlan korán történt lelkihozatal, a gumikopás a Ferrari-nál nem elenyésző. Ez egyébként tény, viszont a hivatalos kommunikáció, amit tényleg vagy Leclerc, vagy Vasseur mondott el, hogy szerintem Leclerc a Ferrari-nak a futam után Twitter videójában mondta, hogy oké, ez hivatalos forrás, meg mit tudom én, de érdemes ezeket néha tényleg ilyen idézőjellel figyelni, meg kezelni, de ő azt mondta, hogy a kiállással az volt a céljuk, hogy megelőzzék az alávágást Russell részéről, aki ugye mögötte ostromolta. És ebből nekem nem az jön le, hogy annyira nagy baj lett volna a gumikkal, hanem inkább az, hogy a pályapozíciót megőrizzék.
Meg egyszerűen lassúak voltak, nem voltak a versenytempó, meg ugye Leclerc esetében volt egy kimaradt szabadedzés is, tehát neki nem is volt nagyon kézzelfogható adata arról, hogy egyetem hogyan állnak hosszabb etapon, vagy mi lehet a jól működő recept, főleg egy ilyen pályán, tehát ez a klasszikusan ilyen vakvezet világtalanat, hogy fordítva felállás volt, és nem vezetett sok jóra, tehát mindkét Ferrari mínusz 5 pozícióval zárta a Silverstone-i futamot, ami nem egy pozitív mérleg.
De megjött a kérdés is, hogy na, ki jön Sainz helyére, ugye pont beszéltük, hogy itt Sainz áll a Silverstone-i legykák közepén, hát ugye amúgy kicsit tekerjük vissza, mert ezt hát részben az is mondotta ki, már a szombati időmérő előtt is hallani lehetett ezt, de hogy azért az időmérő, ezen nyilván ez pont jól jön ilyenkor mindig, hogy ez tovább tudja árnyalni a képet, de hogy Sainz és Leclerc azért összekaptak, még hogyha csak rádióban is utána megmondták, hogy szent a béke, de összekaptak az időmérőn itt a pályapozíció kapcsán. Ugye a sztori az volt, hogy a box utcában már egyszer helyet cseréltek, és Sainz elengedte Leclerc-t. Gyakorlatilag a Q1 egy egykörös időmérő volt ebből a szempontból.
Ami egyébként csak tegyük hozzá, hogy az...
Elég menő volt.
De nem azt mondom, hogy az csak a csapat alap megegyezése, váltogatják a hétvégén.
Igen, ezt akartam mondani. Előbb, igen.
Most Leclerc volt az elsőbség, és az meg is történt, csak utána nem jött jó a spanyolnak, folytatás.
Szóval igen, ott csak rendezték magukat, ahogy megbeszélték előre, de aztán Sainz mondta, hogy hát le fogok így maradni a gyorskörről, meg a gumiaim is tök hidegek lesznek, és a legbénább pillanatban már, mint Leclerc szempontjában, a legbénább pillanatban, a gyorskör kezdete előtt azt mondta Sainz, hogy már itt se vagyok, és megelőzte. Ami hát a csapattársaddal is egy elég rossz kiszúrás.
Hát nem a Jetli megállapodásnak a része, úgy általánoságban véve sem.
Igen, szóval ott Leclerc szempontjából abszolút jogos volt a kiakadás ebből a szempontból, Carlos, ezt azért nem kellett volna, és valóban nem kellett volna, még akkor is, hogyha félt volna. Hát ilyenkor van az, amit Gábor, te mindig mondasz, hogy induljanak el időbe. Hogy...
De nem.
De.
Induljanak el időben, meg mindig lehet lassítani, nem kell mindig tövignem. Ez volt egyes pályán is.
Tehát. Igen. És ez alapozta, vagy hát ez csak egy lapátot tett rá arra, hogy Sainznak kifelé áll a rúdja a Ferrari-tól gyakorlatilag, és lehet, hogy az Audi érleklődik a spanyol iránt. Ugye 24-ben jár le Sainz szerződése, 26-tól jön az Audi, hát a köztes évet addig meg Sauber ez heti, hát most erről szólnak az olasz híradások, és helyére jött, akit már egyszer emlegettünk, Albon, akit kinézett a Ferrari, úgy tűnik, és amúgy van is benne ráció, én azt mondom.
Hát csak kérdés, hogy az Albon akar-e menni a Ferrarihoz, látszó így a csapatnak a formája. Tehát lehet, hogy bármilyen csapatvezető, lehet, hogy bármilyen versenyző, vagy sehogy nem akar egyenesbe kerülni az a Maranellói hajó, tehát valahol mindig léket kap, tehát...
Hát egy jelenlegi Williams és egy jelenlegi Ferrari közül azért még lehet, mindig a Ferrari-t használom.
Én azt mondanám, hogy Albonnak, hogyha így remekel, mint mostanában, akkor neki nem a Williams és a Ferrari között kell választania, hanem akkor lesz 3-4 lehetősége is.
Igen.
Szerintem
Még várjon
ki, mert hívhatják az esetleg feljavuló McLarenhez, hívhatják az Aston Martinhoz, ha végre egyszer
akár vissza a Red Bullhoz.
És főleg vissza a Red Bullhoz, de még azt se zárom ki, hogy mit tudom, két év, ha Hamilton mégiscsak mondjuk két évre ír alá, vagy valami, akkor akár a Mercedesnek, szóval, hogyha ő így teljesít, akkor őt meg fogják keresni ajánlatokkal, és nem feltétlenül azon kell gondolkodnia, hogy a Williamsből előrébb léte a bizonytalan, meg sokszor kaotikus Ferrarihoz, hanem ő csak versenyezzen.
Elhamarkodott döntésen a sportszakmai szempontból, az biztos. Tehát jelenleg ugyebár a Williams-es szerződés 2025-ig köti őt, vagy meddig, mint hogy a Helmut Marko-nak lett volna egy ilyen elejtett félmondata, hogy milyen kár, hogy 2025-ig álmod közül a Williams-es szerződés.
Az
három Szotyi, azt már viszik is.
Igen, na, elég kerek összeget mondanak, akkor a Williams-től bárkit el lehet vinni, sajnos, ugye, hiszen most ünneplik a 800. Hétvégi futamukat majd nálunk.
Hát ez még egy jó eredmény benne van ebben a jubileumban.
Igen, simán.
Igen, persze, csak azt mondom, hogy...
Tavaly Latifi is szabad edzést nyert.
Harmadikat.
Hogy sajnos nem ugyanaz, mint régi fényében, de igen, szóval a Williams elfogad bármi ajánlatot, hogyha valaki komolyan kéri Albont.
Azt írja Szabó Péter, hogy sajnos a Ferrari-nál a két Perez van, erre egy épp pedig válaszolt, hogy Leclerc korábban már bizonyított, Sainz meg nem annyira, de nem ez a gond. Amúgy pont a korábban, most így kicsit reklámozzuk magunkat, nem tudom már melyik csapatrádió epizódban pont Leclerc-t emlegetik, hogy amúgy annyira tényleg sokat bizonyított már, oké, hogy van a neve mellett 5 futamgyőzelem, de...
Meg négyszer annyi pól, aminek ugye akkor 3/4 nem váltott a futamgyőzelemre. Ez azt hiszem 3-mal ezelőtt volt, mert én itt voltam, én vetettem föl, ugye, hogy Kanadában dobálta el az autót, ugye. Na mindegy, teljesen mindegy, igen. Szóval a lényeg, hogy legfelesebb bizonyított annyit van. Volt alatta jó autó, abból néha kihozott valamit, de több. Szinte több hibát láttunk tőle, mint futamgyőzelmet, szóval, sőt, nem is szinte, egyértelműen több versenyzői hibát láttunk tőle, mint futamgyőzelmet, ami, és nem billent át a mérleg, hanem azóta is a hibák száma gyarapodik mostanában, és nem a győzelmeké, úgyhogy igen, én nem lennék abban biztos, hogy Leclerc bizonyított.
Igen, hát erről megosztanak a vélemények, szerintem én ott egy kicsit konszolidáltabb vonalat képviseltem, de azért volt, amiben egyet tudtam veled érteni, igen. Hát hallgassátok vissza az adásainkat, és ott bővebben ki is fejtettük a véleményünket. Még egy pillanatra Williamsre visszatérnék, hogyha nem bánjátok, mert hogy azért én nem csak Albon dicsérném meg, aki összeszedett a 8. helyével 4 pontot, hanem Sargentet is, Logan Sargentet, az amerikai újoncot, aki Amúgy, mintha úgy tűnő kezdené felvenni ezt a Forma 1-es vonalat, igen. És most 11. lett, nyilván a Williams jobb volt.
12, 11, most a 10 jönne.
Bocsánat, itt szerintem is ez nagyon fontos is lenne neki, pont ezt akartam mondani, hogyha sikerülne egy pontszerzést elkönyvelnie, azt szerintem egy hatalmas önbizalom lökést adna, vagy hogy mondjam, megkapná a jutalmát annak, hogy jól dolgozott, és utána akkor még jobban menne neki, hogyha sikerülne...
Mondom, már lenne mire építkezni.
Igen.
Nem viszont, nincs olyan szó, de a lényeg az, hogy... Azért egy Latifihez képest abszolút elkönyvelhetjük, hogy minőségi ugrás Sargent eddig.
Én azért én nem kiabálnám ezt ilyen hamar.
Hát azért az látszik fél szezon alatt is, hogy...
De mi látszik? Akkorákat nem villantott még Sargent se. Most látható végre valami, hogy kezd magára találni. De hogyha azt nézzük, hogy Albon hol van hozzá képest... aki azért szintén nem egy óriási veterán, vagy valami.
Azért
tehetséges, meg
pár jó. Pártadom már van mögötte.
Persze van, csak hogy általában azért jócskán hátrányban van Albonhoz képest, Sargent. Csak fejlődjön, nem mondom, hogy rossz versenyző, de azt sem mondanám, hogy na, ő már egyértelműen sokkal jobb, mint Latifi volt. Majd hogyha 2-3 szezon után sokkal jobb, de csak 2 után, de azért most itt akkora különbségek lehetnek hétvégénként, hogy nem tudom, én nem mondanám, hogy egyértelműen minőségi csere. Azt láttuk, hogy Latifi nem volt egy nagy durranás, de azt nem merem állítani, hogy Sargent viszont biztosan jobb.
Ahogy valószínűleg a Miami nagy díj utáni csapatrádió volt az, mert ugye ott csúszott Leclerc a falba, itt Szabó Bence írta meg nekünk, hogy ott dobta el Leclerc az autót. GP pedig írta, hogy nem feltétlenül ért egyet ezzel a Leclerc véleményen, mert hogy ugye a győzelmek száma nem is nagyon gyarapodhatott, amiatt, mert nem volt ott olyan autó. Ő tudta megszorongatni Verstappent a legjobban, ahogy írja, és hát a több megszorongatás, kvázi a küzdelmek, azok együtt járnak a több hibával. Lásd Verstappent, amikor még nem ült top autóban, akkor hányszor neki ment mindenkinek, stb.
Ja, jó, de Leclerc magától is eldobja, nem a szorongatás közben, hanem szabad egyszerűen is falnak tud menni, szóval, és ezeket azért ennyi év után már illene mellőzni, hogyha valaki a igazi top pilóta akar. Nem mondom, hogy pocsék versenyző, ez a félre ne értsen senki, nem, csak hogy azt sem tudom aláírni, hogy ő ugyanolyan csúcsversenyző, mint Verstappen vagy Hamilton, szóval ahhoz ennél még jóval többet kéne letenni az asztalra, szerintem.
Ú, srácok, valami most jutott eszembe. Nem emlékeztek, hanyadik helyen végzett Sonny Hayes?
Hát, nem tudom, majd meglátjuk a filmben, nem tudom, mire akarsz kijukatni, de kíváncsian várom.
Hát csak erre, hogy a hétvégén 22 autó volt 20 helyett a pályán.
Hát nézd, nekem csak az jut eszembe az egészről, hogy 7-es rajtszámmal valamit ott csinált a box utcában, egy fekete arany festésű autó, mint amilyen a régi Lotus volt, úgyhogy sokaknak picit ilyen Kimi Räikkönen vibe-juk lehetett.
Nekem inkább ilyen Rich Energy-s ház.
Mondok jobbat, nem tudom, láttátok-e a hírt, de vagy csak magát a Twitteren a Rich Energy felhozta, hogy hú de hasonlít a mi festésünkre az új filmes...
William Story, vagy hogy a fennébe hívták. Alacsán vagy életművész.
Van más zseni is, ott a Rich-nél úgy tűnik. De na mindegy. Egyébként, aki esetleg nem tudnám, és nem biztos, hogy minden hallgató, néző érti, hogy miről beszélünk. Ugye Lewis Hamilton és Brad Pitt producerként dolgoznak egy Forma 1-es játékfilmen, az Apple-nek készül ez a film, és a Forma 1-es versenyhétvégi forgatásokat most kezdték el Silverstone-ban, itt vettek fel egy csomó közönségképet, meg egy Forma 1-es autót is pályára küldtek, ami valójában egy Forma 2-es autón Forma 1-esre maszkírozott átépítése volt, fekete arany színekben, és Brad Pitt is itt volt a box utcában, egy csomó filmeztek meg minden, úgyhogy
ez folytatják.
Ő Sonny Hayes, és ugye Joshua
Pierce, vagy valami ilyes. Pierce.
Igen, ő a csapattárs a filmben, ő egy ilyen Lewis Hamilton alter ego, hogy
hát
úgy mondjam.
Hát amúgy tényleg, most a az árnyalatok is megegyeznek, hogy finoman fogalmazzunk, de hogy gyakorlatilag ez lesz, hogy egy fiatal feltörekvő pilóta mellé jön meg a Brad Pitt által alakított nagy öreg, aki amúgy, hogyha valós viszonyokat nézzük, akkor öregebb, mint a valaha volt legöregebb Forma 1-es pilóta.
Elmúlt 60 éves.
Igen, ugye? De minden esetre a sztori ez, hogy egy, ja, és ráadásul egy ilyen mezőnyvégi tök utolsó csapatról van szó, szóval aztán nyilván valami hollywoodi nagy sikersztori lesz a vége, örül, akinek örülnie kell, és happy end. Még itt a Rich Energy kapcsán kérdezi Dancsik, hogy a Rich Energy egy valós cég egyébként? Hát amennyiben tudjuk...
Nem biztos, hogy sokkal valósabb, mint a film lesz.
De amennyire tudjuk, az egy valós cég. Hát még amikor a Forma 1-ben érdekeltek voltak, akkor ilyen csoda számba ment, amikor valaki, ugye ők elsősorban az Egyesült Királyságba tevékenykedtek energiát a márkaként, akkor csodaszámba ment, amikor valaki talált a boltban egy doboz energiát, és így fotózta, meg Twitterre rakta ki, hogy?
Hogy annyira prémium, meg annyira extra márka akartak ők lenni, hogy igazából nem is akarták a boltban forgalmazni, hanem inkább rendelni lehetett, de valószínű, hogy arra van szó, hogy nem volt elég dobozuk, vagy elég italuk, amit beletöltsenek, úgyhogy csak
meg volt ilyen, hogy 78 font volt a számlájukon összesen. És igen, úgy igen. Voltak Forma 1-es főszponzor.
De igen, szóval létező cég volt, meg most is létezik, valakik működnek ez alatt a név alatt, de szerencsére már nem a Forma 1-ben.
Igen. Írja Lackó egyébként, hogy Stallone is volt már Forma 1 pilóta. Na, annál a projektnél ez minőségibbnek tűnik, ugye a Stallone, amikor...
Nem volt Forma 1 pilóta, azt tervezte, hogy Forma 1-es filmet forgat.
Konkrétan elment a helyszínekre, Schumacherre, egy csomót igen. Beszélt 97-8 magasságába, csak aztán, hát itt a gond... szerintem a Bernie Eccleston féle falak egy kicsit megállt, szabtak az ő filmes terveinek, és aztán azt mondta, hogy jó, lesz nekem a kárt is. És végül megcsinálta.
Egy versenyzős filmet a Forma 1-es helyett, igen, de járta a futamokat, ezt teljesen jól mondod, kidugta ott a fejét a kerítéseken, meg pilótákkal beszélgetett, úgyhogy igen, nagyon készült rá, de nem jött össze, úgyhogy eddigi utolsó Forma 1-es játékfilm, most már 10 éve volt.
Rás,
ugye 13-ban mutatta meg.
Igen.
Hát tényleg már 10 éve volt, ezt meg jövőre kapjuk meg, ugye ezt a Brad Pitt Hamilton féle mozit.
Miért érzem azt a filmmel kapcsolatban, hogy kifulladt a Drive to Survive Amerikában, és kell a frissítés, hogy az amcsi rajongók ne hagyják az F1-et ott, kérdezi Szabó Bence.
Erre meg azt a volt heti adásban beszéltünk.
Igen,
ja, nem tudom, de egyébként ez annyira jó megérzés, hogy erről beszélt maga Stefano Domenicali is, nem olyan rég, hogy érdemes lenne több lábon állni, a Drive to Survive mellett kéne még valami más, ezért nagyon örülnek, hogy Hamiltonék csinálják ezt, és ugye ez nem a Forma 1 hivatalos projektje, ők csak támogatják, de pont ezért támogatják, hogy legyen valami más is. Hogy azoknak jusson valami, akik a Drive to Survive-val megérkeztek, aztán lehet, hogy az idei év alapján kezdenek egy kicsit kiábrándulni, mert nincs sok izgalom, de kapjanak valamit, amit újra lehet nézni, és nem csak olyan, mint egy ilyen, majdnem mondtam, hogy dokumentumsorozat, de a Drive to Survive-ot az nehéz lenne jó szíved dokumentumsorozatnak. Én dokudráma sorozat.
Ez a scripted reality, nem? Ez az előre megírt.
Az.
Úgyhogy nagyon jó ráérzés, mert pont így gondolkodnak az F1-nél is, meg gondolom Hamiltonék is.
Igen, meg múlt adásban felhoztuk csak röviden, hogy egy amerikai sportközgazdást hoztunk be, aki hát megemlítette, hogy azért Amerikában is kezd a láb hagyni a Forma 1 iránti érdeklődés, és hogy kicsit ez a Netflix-szel érkező láz, mintha meg a láng kezdene kialudni. De minden esetre az Apex GP, ha igazok a hírek, akkor a magyar nagydíjon is hát jelen lesz majd a 11. csapatként a mezőnyben. És hát gyakorlatilag nincs más hátra, mint előre, arccal Mogyoród felé, Hungaroring felé, és két hét múlva hát reméljük, hogy ott leszünk mi is, a tervek ebbe az irányba mennek, készülünk a hétvégére, most nagyon részleteket szerintem nem árulhatok még el, azt elárulhatom, hogy hány irányba haladunk, szerintetek?
Sok, szerintem csak annyi, hogy hogy igen, szedünk össze mindenféle...
Lesz mit olvasni.
Igen, érdekes háttéranyagot is, meg közvetlenül a hétvégéhez kapcsolódó, a csapatokhoz kapcsolódó ilyen-olyan események is lesznek, úgyhogy igyekszem.
Szerintem meg azt a számot elárulhatjuk, hogy jelenleg 4 csapattal vagyunk kapcsolatban. Úgyhogy ha csak ebből indulunk ki, akkor lesz érdekesség, amivel majd találkozhatok a vezes.hu per Form 1 oldalon. Úgyhogy igen.
És gyorsan tegyük hozzá, hogy ne is csak a hétvégén kezdjétek figyelni, mert egész hétre tervezünk különböző háttéranyagokat és érdekességeket a Magyar Nagydíjról, úgyhogy már jövő hétfőtől olvassátok minket.
Hát meg amúgy minden nap, mert hogy napi szinten vannak nálunk friss Form 1-es hírek, szóval nem csak egy hétvégi oldal vagyunk abszolút, úgyhogy kövessetek bennünket, de a Magyar Nagydíj hete ez ebben a szempontból mindenképpen egy extra hét lesz. Hát szerintem az év legnagyobb feladata nekünk ebből a szempontból. Úgyhogy hát mikor is lesz a Magyar Nagydíj? 24-én? Nem, 23-án.
22-23.
Igen.
24-én majd mi jövünk utána.
Mindig összekeverem.
Már marad belőlünk.
Mindig a Form 1-es mezőny tagjának hiszem magam. Akár csapatfőnökként, akár pilotaként.
Igen, most már minden szerepet kipróbáltál.
Igen, a Dancsika kérdezte múltkor, hogy ugye már beszéltük párszor, hogy én az Alpinnak hoztam a szerencsét. Most lehet, hogy másnak hozok szerencsét, annyit mondok. Ez a kérdés megmaradt, hogy nem mondom el, hogy kinek, mert tényleg titok meg cipzár a szánkon, de majd semmiről nem fogtok lemaradni.
Most kiderül, hogy máshol is érvényesül a kabalállat jellege.
Kabalállat, köszönöm ezt a díszes jelzőt. Úgyhogy...
Na szóval lényeg, sok mindennel készülünk a Magyar Nagydíj idejére, hetére, úgyhogy tényleg érdemes lesz minden nap visszanézni a híreken túl is, hogy mi látható nálunk, aztán szerintem...
Hát igen, ezekről pedig nem maradtok le, hogyha tényleg rendszeresen követitek a vezes.hu-t, a Form 1-es rovatunkat, Facebook oldalunkat, ami az F1 and More, YouTube-on pedig a friss videóinkkal is találkozhattok, iratkozzatok fel és nyomjátok meg mellett a csengőt, csapatrádió adásokat is nézhetek vissza, most azért ajánlottunk tartalmat az elmúlt részekből, de hogyha nincs kedvetek az arcunkhoz, akkor Spotify-on, iTunes-on és Google Podcaston csak hangformában is megtaláltok bennünket. Úgyhogy hát találkozunk akkor 2 hét múlva ugyanekkor a csapatrádióban, reméljük, hogy minél többetekkel. Köszönjük a mai kommenteket, hozzászólásokat és a szavazás. Pont 50-50.
Akkor valóban nem volt annyira egyértelmű.
És akkor lesz még miért nézni a szezont ezek szerint.
Igen.
A második helytől lefelé.
Akkor 2 hét múlva a Magyar Nagydíj, és a Magyar Nagydíj után hétfőn este 7 órától a vezes YouTube csatornáján új csapatrádió rész. Köszönjük, hogy bennünk voltatok, hogy kommentetetek, írtatok. Ha tetszett az adás, lájkoljátok. Köszönjük még egyszer, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!